Megindította a terror ellenes hadműveletet Ukrajna, nem hivatalos információk szerint a műveletnek halálos áldozata is van. Államtitkárokat, tanácsadókat, bizottsági vezetőket és nagyköveteket is adhat az új szerb kormánynak a VMS. A románok többsége szerint a kivégzett diktátor Ceausescu lenne a legalkalmasabb államfőnek. A híradót látják, jó estét kívánok! Hajnal óta tart az ukrán hadsereg antiterrorista akciója az ország keleti részében, amelyet a térségben lévő orosz barát erők felszámolására indítottak. A Moszkva párti szeparatisták ugyanis az idéglenes ukrán vezetés ultimátumának lejárta után sem adták meg magukat. A kormány továbbra is úgy véli, hogy a csoportot az orosz vezetés irányítja. Vlagyimir Putyin ugyanakkor azt mondta, nem igaz, hogy Oroszország beavatkozna az Ukrajnában kialakult válságba.
Ukrán páncélosok és különleges erők közelítették meg 40 kilométerre a kelet-ukrajnai Szlovjanszk városát kedden délelőtt. Erősítette meg egy francia hírügynökség. Az utóbbi napokban itt is épületeket foglaltak el az orosz barát fegyveresek. Izjum városka közelében azután jelent meg a tucatnyi harckocsi és az ukrán különleges alakulat, hogy az idéglenes ukrán elnök Olekszandr Turcsinov bejelentette, hogy elkezdődött a terrorellenes művelet. Ma reggel elkezdődött az antiterrorista akció. Fokozatosan, lépésről lépésre és felelősen fogjuk végrehajtani. A célunk az emberek megvédése, jelentette ki Turcsinov. Kelet-Ukrajna északi részén azért indult terrorellenes művelet, mert a Moszkva barát szakadárok az ukrán kormány ultimátumának lejárta után sem adták meg magukat. Kora délután a kelet-ukrajnai szeparatisták harckocsikat zsákmányoltak az ukrán hadseregtől. Az orosz hírportálok által csak délkeleti hadseregnek nevezett csoport fegyveresei ezután a Donyeck megyei Krasznoarmejszki település felé távoztak a harcjárművekkel. Közben Kijevben újra tüntettek az új ukrán vezetés ellen. A demonstrálók szerint az ukrán belügyminiszter semmit nem tett, hogy megakadályozza az orosz barát szakadárok akcióit. De egyre feszültebb a helyzet a közelgő május 25-i elnökválasztások miatt is. Az ukrán régiók pártjának elnökjelöltjét, Oleg Karavetet tévés szereplését követően súlyosan bántalmazták. Távozásakor a TV bejáratánál az agresszív felfegyverzett tömeg megverte a politikust, akit alig tudtak kimenteni a feldühödött tömegből. Orosz barát szeparatisták most már több mint egy hete tartják megszállva a helyi közigazgatási intézmények épületeit 9 kelet-ukrajnai megyében. A 30-40%-ban oroszajkúak lakta városokban azt követelik, hogy a Krímhez hasonlóan népszavazás döntsön az Ukrajnától való elszakadásról. Vlagyimir Putyin egyelőre nem szólalt meg a kelet-ukrajnában kialakult helyzettel kapcsolatban, telefonon azonban beszélt Barack Obama amerikai elnökkel. Azt mondta, nem igaz, hogy Oroszország beavatkozna az Ukrajnában kialakult válságba. Az amerikai elnök viszont azt kérte Vlagyimir Putyintól, hogy vesse be befolyását a kelet-ukrajnai Moszkva barát fegyvereseknél, annak érdekében, hogy azok haladéktalanul letegyék a fegyvert.
Az Európai Unió nyilvánosságra hozta annak a 4 ukrán állampolgárnak a nevét, akiket tegnap tettek fel a szankciós listára, mert részük volt az ukrán állami vagyon elsikkasztásában. Brüsszelben van tudósítónk Baracka Eszter. Szervusz, kik a legújabb nevek a listán?
Jó estét kívánok! Szerhij Arbuzov korábbi ügyvezető miniszterelnök mellett 2 egykori kormánytag került fel a listára, az azóta már megszüntetett adóügyi tárca vezetője és az energiaügyi miniszter. Rajtuk kívül a Janukovics féle párt egyik képviselőjét sújtják még vízumtilalommal és vagyonbefagyasztással. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a listának vége van, további neveket terveznek még rátenni. Egyébként ma a NATO főtitkára Anders Fogh Rasmussen felszólította Oroszországot, hogy vonja vissza csapatait a határól, ne folytassa Ukrajna destabilizálását, és világosan határolódjon el az ukrajnai orosz barát lázadóktól. Az EU egyébként csütörtökön Genfben nagyjából ezekkel a feltételekkel ül majd tárgyalóasztalhoz. Addig azonban még egy fontos eseményre kell számítani. Az Európai Bizottság ugyanis holnapra elkészül azzal a jelentéssel, ami megmutatja, hogy egyes tagállamok mennyire kitettek, mennyire kiszolgáltatottak a várható gazdasági szankcióknak. A dokumentum olyan szupertitkos, hogy teljes egészében senki sem ismerheti majd meg.
Paracka Eszter, köszönjük szépen! Közös bankmentési szabályokról és egy 55 milliárd eurós bankszanálási alap felállításáról is döntött ma az Európai Parlament. Ezek szerint a tagállamokban csak a részvényesek és a befektetők után lehet az adófizetők pénzét is felhasználni a csőd közeli pénzintézet talpra állításához. Emellett a tagállamok kötelesek egy saját bankmentési, valamint egy betét garancia alapot is létrehozni, hogy akkor se az állampolgárok állják a számlát, ha egy bank nem tud fizetni befektetőinek. Államtitkárokat, tanácsadókat, szakbizottsági vezetőket delegálhat és akár nagykövetet is adhat az új szerb kormány tagjaként a Vajdasági Magyar Szövetség, jelentette ki Pásztor István, a legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke. A politikus a szerb haladó párt vezetőjével, Alekszandar Vučićcsal tegnap tárgyalt a koalíciós együttműködésről. A VMS elnöke azt mondta, az államtitkárok a gazdasággal, a mezőgazdasággal, a szociális ügyekkel, az egészségüggyel és az infrastruktúrával foglalkoznak majd. Emellett a gazdasági és az európai integrációs parlamenti szakbizottságok alelnöki posztjai is valószínűleg a magyar párthoz kerülnek.
Nagy valószínűséggel a jövő hét közepe táján kerül aláírásra a megállapodás, a koalíciós szerződés, azt követően a koalíciós szerződésnek a lényegre vonatkozó elemei egészen biztos a mi részünkről hozzáférhetőek lesznek a közvélemény számára, hogy lássa az a 75 ezer ember, hogy az, amit ígértünk, az bevittük abba a választási, abba a koalíciós megállapodásba, amit aláírunk.
A magyar nemzeti érdekeknek az Európai Unión belüli érvényesítését és megvédését határozták meg az európai parlamenti képviselők fő feladatául az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának fideszes vezetői. Hidvégi Balázs, a testület alelnöke azt mondta, hogy meg kell védeni a magyarságot a szélsőségektől, és a nemzeti egységet kell megerősíteniünk az EP választáson. A Fidesz országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, jól jelképezi a kormánypártok nemzetpolitikáját, hogy határon túli magyar jelöltek is felkerültek a Fidesz-KDNP európai parlamenti listájára.
Helyeket biztosítunk felvidéki, kárpátaljai, vajdasági és erdélyi jelölteknek, egy-egy jelöltnek, ilyen értelemben is demonstrálva azt, hogy ez egy nemzeti lista, és a nemzeti egységet, a nemzeti érdekért szeretnénk dolgozni az Európai Parlamentben is.
Polgárháborús helyzet alakulhat ki Ukrajnában, ezt mondták a Híradó által megkérdezett külpolitikai elemzők. A szakértők szerint ugyanakkor ennél nagyobb veszélyt jelent az ukrán gazdaság válságos állapota. Gereben Ágnes történész úgy fogalmazott, több szovjet utódállamban is készülnek a krímihez hasonló népszavazásra, az pedig már az Európai Unió és a NATO érdekeit is sérteni.
Mind a két fél provokálja a másikat.
Nógrádi György szerint a terrorellenes műveletek megindulásával szóbeli háborúba kezdtek a felek Kelet-Ukrajna kapcsán. A biztonságpolitikai szakértő úgy látja, hogy Kijev mostani katonai akciói nem valószínű, hogy széleskörű fegyveres összecsapássá válnak.
Jelenleg mindkét fél vigyáz arra, hogy a verbális háborúba egymódban rá ne legyen katonai összecsapás. Az ukrán különleges rendőri erők 40 ezer főből állnak, az ukrán hadsereg pedig összesen 149 ezer főből. A katonai összecsapás a második legnagyobb veszély Ukrajnába, a legnagyobb veszély a nem működő gazdaság.
Nógrádi György hangsúlyozta, a Donyec medencében az oroszok kisebbségben vannak az ukránokhoz képest. A Krim-félszigeten élőkkel szemben ők nem is akarnak elszakadni, hanem Ukrajnához társult tagállamban akarnak élni. A szakértő hozzátette, ha Genfben csütörtökön nem születik megállapodás, akkor nagyobb diplomáciai nyomás nehezedhet majd Moszkvára, Ukrajnában pedig polgárháborús helyzet alakulhat ki. Eközben Moszkvában Vlagyimir Putyin lakossági fórumra készült, tájékoztatta a Híradót az MTVA helyi tudósítója. Kegyes Csilla hozzátette, az orosz elnökhöz előre leadott kérdések zöme arról szól, miért nem avatkozik be erőteljesebben Moszkva az Ukrajnában zajló eseményekbe.
A Vlagyimir Putyinhoz beérkezett kérdések többsége, illetve kérések többsége az, hogy Oroszország intenzívebben, aktívabban avatkozzon be a kelet-ukrajnai helyzetbe, illetve az ukrán válságba.
A feszültség pedig akár a Baltikumra is kiterjedhet. Ez már Gereben Ágnes véleménye. A történész úgy látja, több szovjet utódállamban is készülnek a krímihez hasonló népszavazásra. Ez viszont már érintheti a nemzetközi közösségek érdekeit, tette hozzá Gereben Ágnes.
A három balti állam közül kettőnek van komolyabb orosz kisebbsége, és ott is akadnak már járások, ahol kezdeményezték a referendumot. Itt már EU és NATO tagállamokról van szó, tehát a konfrontáció már félelmetes méreteket ölt.
Magyarország támogatja az Európai Unió Oroszország elleni szankcióit, de a várható hatások miatt számít a többi tagállam szolidaritására, jelentette ki Brüsszelben Martonyi János. A külügyminiszter hozzátette, ha zavarok támadnak az Oroszországból érkező gázellátásban, az nem csak a magyar háztartásokban okoz gondot, de az egész magyar gazdaságra nézve súlyos következményekkel járhat.
Jó esély van rá, hogy ismét felfusson a hazai buszgyártás. A BKV telephelyén új Ikarus buszokat szerelnek össze. Legutóbb a győri Rába Volvo adott el 150 új buszt, és a 100%-ban magyar tulajdonú Kraftex is új járműveket dob piacra. A KSH legutóbbi jelentése szerint részben a járműiparnak köszönhető, hogy februárban az ipari termelés több mint 8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
Új alacsony padlós buszokat szerelnek össze a BKV kelenföldi telephelyén. Több mint 10 év után ezek lesznek az első új Ikarusok, amelyek Budapesten közlekednek majd.
Nagyon régóta nem vett már a BKV új buszokat, nemhogy csak magyart, hanem egyébként más gyártmányú buszokat sem vett újat. Ez most hosszú évek tendenciáját töri meg. Külön örülünk, hogy magyar busz sikerül vásárolni.
A járművek vázát a Magyar Autóbuszgyártó Kft. Szállítja, a félkész buszokat pedig a BKV szakemberei fejezik be. Itt építik be többek között a motort, a székeket, a jegykezelő automatákat és a belső kamerarendszert is. A megállapodás szerint nyárig egyelőre csak 3 ilyen busz készül Budapesten. Ha beválnak, további 15 korszerű magyar busz gyártanak majd ugyanígy. Az Ikarus fénykora a 70-es években kezdődött. Évente 4000 busz gyártottak, akkor a világ csuklós busz gyártásának 2/3-át az Ikarus adta. A gyár a rendszerváltás után indult hanyatlásnak. 2 évvel ezelőtt egy csuklós autós busszal tértek vissza a piacra, melyet bérbe vett a BKV, és azóta is a 7-es vonalon közlekedik. Legutóbb a győri Rába Volvo adott el 150 új buszt, ezek főleg a Budapest környéki agglomerációban közlekednek, és a Krédót gyártó 100%-ban magyar tulajdonú Kraftex is rövidesen új típus dob a piacra. A Magyar Buszgyártók Szövetségének elnöke szerint jó esély van arra, hogy ismét felfusson a hazai buszgyártás. Jelenleg összesen 4000 autóbusz vár cserére, ezek részben hazai gyártásban készülhetnének.
Ha ennek csak a harmadát vagy a felét jobb esetben kapnák a magyar autóbuszgyártók, az óriási fejlesztési és óriási munkai megtartási lehetőségeket jelentene a magyar buszgyártóknak.
Leginkább a járműgyártásnak köszönhető, hogy a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi jelentése szerint februárban az ipari termelés több mint 8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az autóipar volt talán az ágazat, amelyik a leggyorsabban kijött a válságból, és ez a magyar járműiparra is nagyon nagy hatással volt.
A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint, ha tovább gyorsul az ipari termelés, az idén még a várakozásoknál is nagyobb gazdasági növekedést eredményezhet.
A Jobbik szerint csak a párt jelent garanciát arra, hogy a magyar föld ne kerüljön külföldiek kezébe. Magyar Zoltán azt mondta, az elmúlt 5 éves európai parlamenti ciklus bebizonyította, hogy a kormánypártok nem támogatják kellő határozottsággal a magyar emberek érdekeit Brüsszelben, a baloldali képviselők pedig legfőképpen Magyarország támadásával vannak elfoglalva.
A Jobbik lehet Európában és itthon is a garancia arra, hogy a magyar föld sem oligarchák, sem külföldiek, sem pedig bármilyen nemzetiségű spekulánsok kezébe nem kerülhet, hanem kizárólag a helyi közösségek használatába kell, hogy maradjon ez a termőföld.
2 napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi az LMP a magyar termőföld védelmének érdekében, ezért már ma elküldik a többi frakcióhoz az ehhez szükséges aláírásgyűjtő lapokat, jelentette be Szél Bernadett. Az LMP társelnöke hozzátette, a május 1-én életbe lépő új földtörvényben olyan kiskapuk találhatók, amelyek alapján korlátlan méretű birtokokat lehet kialakítani, és ezáltal a kis és közepes gazdaságok megerősítését lehetetlenné teszi.
Mi úgy látjuk, hogy akinek fontos a magyar föld ügye, az fogja és aláírja ezt a kezdeményezést, akinek viszont nem fontos, az nem írja alá, viszont azzal, hogy nem írja alá, az a gyakorlatilag fölvállalja azt, hogy ez a hajó el fog menni, és a magyar termőföld ügye az még rosszabb helyzetbe kerül, mint eddig is volt.
A kormány folytatja és megvédi a rezsicsökkentést, mondta a Fidesz rezsicsökkentésért felelős munkacsoportjának vezetője. Németh Szilárd úgy fogalmazott, a jövőben az Európai Unióval is meg kell küzdeni az eddigi árcsökkentésért. A közelgő európai parlamenti választásokkal kapcsolatban a politikus azt mondta, a Fidesz-KDNP nemzeti listája Brüsszelben is kész megvédeni a rezsicsökkentést. Hozzátette, a kormánypárti EP képviselők segíthetnek majd abban is, hogy kiterjesszék a rezsicsökkentést az ipari energia árakra is.
Mindenki a nemzeti érdekekben megvalósuló energiapolitikáért is elkötelezett ezen a listán, tehát csak a Fidesz-KDNP nemzeti listája lesz képes a rezsicsökkentés politikáját európai szintéren, Brüsszelben is képviselni.
Az MSZP közleményében úgy reagált, a párt eddig is minden olyan lépést megszavazott a parlamentben, amely a nehéz helyzetű kisemberek terheit csökkentette, és ez ezután is így lesz. Népszerűsége alapján az 1989-ben kivégzett Nicolae Ceausescu is megnyerhetné az elnökválasztást Romániában. Ezt mutatja az a felmérés, amelyet a kommunizmus iránti nosztalgiával kapcsolatban április elején készítettek. A megkérdezettek kétharmadának meggyőződése, hogy a románok ma is megválasztanák a kommunista diktátort államfőnek, és a kutatás szerint csak nem 50%-uk meg is szavazná a negyed százada kivégzett Ceausescut.
Én szívesen megszavaznám akár Ceausescu fiát is, mert sokat segített az embereken, mondja ez a bukaresti férfi. Nosztalgiával mesél a kommunizmus éveiről, amikor zenészként biztos állása és fizetése volt. A rendszerváltás óta viszont nem tud megélni a szakmájából. Tragédia, ami 90 után történt Romániában. Az emberek leszegényedtek, mert a politikusok rosszul vezették az országot, és csak saját érdekeiket követték, mondja ez a férfi. A megkérdezettek csak nem 70%-a úgy véli, rosszabbul él, mint 1989 előtt, és ugyanennyien úgy gondolják, hogy Románia rossz irányba halad. Arra a kérdésre, hogy mi jut eszébe a kommunizmusról, a legtöbben a munkahelyek biztonságát emelték ki. Az emberek csak egyszerűen jobban szeretnének élni. A mostani gazdasági és politikai helyzet nagyon rossz, ezért a kisebbik rosszat választanák, Ceausescut. Véli ez a férfi. A szociológus szerint az idő megszépíti az emlékeket, sokan a fiatalkorukkal azonosítják a kommunizmust. Ez a felmérés nem azt mutatja, hogy a kommunizmus ideológiáját sírják vissza az emberek, vagy a központosított gazdaság modelljét, inkább azt jelzi, hogy elégedetlenek az elmúlt 25 évvel. Állásfoglalásuk pedig egyfajta szankció a mostani politikai osztállyal szemben, véli a szakember. Románia novemberben választ új államfőt. A felmérések szerint legtöbben Viktor Ponta szociáldemokrata miniszterelnököt látnák szívesen a poszton, de 30% körüli népszerűsége meg sem közelíti Ceausescuét.
Kevesebb ülőhelyet, de több szakértői páholyt alakítottak ki a parlament alsóházi üléstermében. Az elmúlt 3 hónapban több tucat asztalos dolgozott az átalakításon. A férőhelyek mellett megújultak a terem páholyai, új mobil miniszteri asztalokat építettek, az elnöki pulpitus pedig új díszítést kapott.
Így nézett ki a parlament alsóházi ülésterme. Pontosan 436 hely volt benne. A terem zsúfolt volt, a képviselők ezért csak szűkösen tudtak mozogni. Januárban kezdték el a munkálatokat. Az új választási törvény értelmében ugyanis a jövőben csak 199 képviselője lesz az országgyűlésnek. Először megbontották a széksorokat, és elkezdődtek a műemléki helyreállítások is. És így néz ki most az alsóházi ülésterem. A legnagyobb változás, hogy most már csak 244 hely van benne, ezzel átláthatóbb és tágasabb lett a terem. Megújultak a páholyok is, amelyek új mellvédet is kaptak. Az átalakításon több tucat asztalos dolgozott.
Kibontásra került a 7. sor teljes mértékben, a 6. sor részlegesen, ezáltal az ülésterem átjárhatósága, körbejárhatósága biztosítva lett, egy sokkal tágasabb, úgymond szellősebb ülésterem alakult ki. új páholymálvédek készültek, új miniszteri, mobil miniszteri pultokat készítettünk.
Az átalakításnak köszönhetően körüljárhatóvá vált a patkó, így 8 szakértői páholyt is kialakítottak. Az átépítés után 8 helyet biztosítanak a mozgáskorlátozottaknak is.
Úgy sikerült megoldanunk, hogy a közlekedési útvonalakat tudtunk biztosítani, és kényelmesebb közlekedési útvonalakat a termen belül, amelyek korábban nem voltak lehetségesek. Tehát nehezebben megközelíthető szektorokat, így most hátulról is egy kisebb lejárattal biztosítani tudtuk, hogy könnyebben lehessen megközelíteni.
Az Országház alsóházi ülésterme 48 millió forintból újult meg.
Az országgyűlés történetében most először nemzetiségi szószólók képviselhetik majd a kisebbségek érdekeit, így ők is helyet kapnak majd az ülésteremben. A 45 plusz székből 13-on foglalhatnak majd helyet. Az alakuló ülés várhatóan május elején lesz, így a képviselők legkorábban akkor vehetik birtokba az üléstermet. A híradót Révai Viktória tudósította a parlamentből.
Megnyílt Pécsen az a kiállítás, amely Leonardo da Vinci majdnem 60 mérethű találmányát mutatja be a közönségnek. A szervezők szerint ez nem csak Magyarország, de egész Európa minden eddiginél nagyobb és teljesebb Leonardo tárlata. Az interaktív kiállítás majdnem 1500 négyzetméteren, két helyszínen várja látogatóit szeptember végéig.
Már a megnyitó előtt turistákkal telt meg Pécs főtere, volt, aki csak a kiállítás miatt érkezett a városba.
Tartányi fürdőből megyünk Pestre haza, és az a célja, hogy megnézzük, most a két múzeum fog következni.
A reneszánsz felvonulást követően a Firenzei Tudománytörténeti Múzeum kutatója tartott tárlatvezetést. Giovanni di Pascal szerint a kiállítás egyik gyöngyszeme, ez a több mint 600 éves tervek alapján készült automobil. Leonardo automobilja egy az egy arányban megtervezett modell, működőképes. A tervrajzokat csak néhány éve tudták megfejteni a tudósok, pedig Leonardo már a 15. században lerajzolta, mondja a kutató. Az interaktív tárlat két helyszínen, majdnem 1500 négyzetméteren mutatja be a találmányokat, amelyekkel Leonardo da Vinci messze megelőzte saját korát.
60 olyan tárgyat láthatunk itt a tárlaton, amit Leonardo a 15. században megálmodott, elképzelt, de annak idején nem lehetett megvalósítani, mert hogy nem voltak hozzá megfelelő anyagok, nem volt hozzá megfelelő technika.
A pécsi számít Európában a legnagyobb, tartalmában leggazdagabb Leonardo tárlat.
Európában ilyen összetételben nem volt Leonardo kiállítás, tehát a Leonardo Lókolosszus, illetve a két múzeumi kiállítás, amit ugye hamarosan megnyitunk, így együtt európai kontinensen még nem volt, tehát mindenképpen egy úttörő helyzetbe került Pécs ilyen szempontból.
A pécsi Leonardo kiállításra a város főterén felállított 8,5 méter magas szforzaló szobor, a Kolosszus hívja fel a figyelmet. A kiállítást szeptember 30-áig lehet látogatni a Papnövelde utcai Modern Magyar Képtárban és a Káptalan utcai Martin Ferenc Múzeum.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés, majd a közbeszéd. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!